gyülekezet, szeretettel köszöntök én is mindenkit, a jelenlévőket és az ige hirdetés felvételről hallgatókat egyaránt. Isten szent igéjét Zakariás könyvének a 9. fejezetéből, a 9. verstől. Olvassuk, így szól hozzánk itt Isten igéje. Örülj nagyon Sionnak, leánya, örvendez Jeruzsálem leánya, imé jön néked a te királyod, igaz és szabadító ő, szegény és szamár hátul ülő, azaz nőstény szamárnak vennén. És kivesztem a szekeret Efraimból és a lovat Jeruzsálemből, kivesztem a harci kézívet is, és békességet hirdet a pogányoknak, és uralkodik tengertől tengerig, és a folyamtól a föld határáig. Sőt, a veled való szövetségnek véréért a te fogjaidat is kibocsátom a kútból, amelyben nincs víz. Térjetek vissza az erősséghez, reménységnek fogjai. Ma is azt hirdetem néktek, kétszeresen megfizetek néked. Nagyon szép, nagyon régi szavak ezek, költői szavak, és ezért magyarázatra szorulnak a benne lévő képek. Mindenképpen az az ige van most előttünk a Bibliából, amelyre mindenki gondolt virágvasárnap, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, és beteljesítette tudatosan is azt a proféciát, ami Zakariás könyvében van. De szeretném, hogyha egy kicsit lassabban haladnánk, mint a Szamáron érkező király, hiszen emellett is meg kell állnunk, hogy hogyan is jön el a messiás. Dániel könyve szerint a felhőknek a sebességével érkezik, vagy a szelek számára suvan. Ilyen is lehetséges, az elővetele valószínűleg így valósul meg gondolataink szerint, de most még a Szamárháton kocogó király az, akivel mi is lépést tudunk tartani. Ez a fontos, ebben az üzenetben lépést tudunk tartani vele, nem ijesztő, nem a következő versbe megjelenő harci kézívet, egyéb hadiszerszámokat kezében tartó hős az, akire gondolunk, hanem olyan valakire, aki békére törekszik a környező népekkel is. Pista bácsinak a nagy álma mindig az, hogy végre béke lesz, és megbékélünk szomszédainkkal, Európában otthon érezzük magunkat, nem kell örökké kivont kartra gondolni, hanem kívül és belül, néppel, saját népünkkel és a környező népekkel békében leszünk, nem kell igazakra és pogányokra bontani az emberiséget, nem kell ellenséget látni senkiben. Ez a Szamárháton érkező király inkább pásztor, mint harci hős. Ha már háborúba indultak négy lábúval hajdan, akkor az minimum összvér volt, tehát a lónak és a szamárnak a keresztkezése, ami a szamár szívóságát és a lónak a gyorsaságát megőrizte magában, de nem volt szokás Szamárháton kocogni az ütközetbe. Ezt egy roham elsöpörte volna. Tehát a te királyod Szamárháton érkezik. És még vissza megyünk az ige elejére, ahol ezt örömhírként halljuk. Amikor a Bibliában külön felszólítást kapunk arra, hogy örüljünk, akkor ennek mindig különleges jelentősége van. Egyrészt az, hogy pláne így a fél elmúltával az embernek vissza kell szoknia, hogy úgy mondjam, az örömhöz. Vissza kell szoknia ahhoz, hogy észrevegye, süt a nap, a növények előbújnak a föld alól, bejárva a kertet, megállapíthatjuk, hogy faj nem is csinált olyan nagy kárt. Zsolta, szombaton végig jártuk itt a kertet, és megállapítottuk, hogy legfeljebb egy-két növény simlette meg a nagy telet, de ez mindig a seregszemlének az ideje is. Mi maradt a tél után, és örvendeztünk a tél után, hogy majdnem minden fa és bokor megérkezett velünk az új tavaszba. Tehát figyelmeztetni kell bennünket olykor, hogy örüljünk. Pál apostolnak is a Filippi beliekhez írott levelében, amit börtönből írt a híveinek, az egyik fontos gondolat, hogy örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. Az nem csak úgy magától jön. Az öröm az nem azonos a vidámsággal, hanem az öröm az, amikor a dolgokat nem borulátóan ítéljük meg, nem arra gondolunk, hogy ritkán jön valami jobb, és csak rossz dolgok történhetnek velünk, mi egy kicsit különösen is hajlunk erre, magyarok, hogy buslakodjunk. Lógassuk az orrunkat és a fejünket. Szükség bennünket figyelmeztetni az örömre, és arra, hogy nem a sötétség uralkodik. Nem a halál, nem a tél, nem az éjszaka. Örülj nagyon Sionnak. Leánya örvendez, Jeruzsálem leánya, mert ez a második dolog, jön néked a te király. Semmi nem tartóztathatja fel. Ha az előbb azt mondtam, hogy Szamárától jön, hogy senki meg ne ijedjen és lépést tudjon tartani vele, akkor azt is mondanom kell, hogy feltartóztathatatlanul jön. Egyáltalán nem a lovas roham az, ami a szabadulást és a tartós békét elhozza. Ez a Szamáron való kocogás, ez egy ilyen feltartóztathatatlan képe sugároz nekem mindenképpen. Jön, 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 és nem állíthatja meg őt senki. Ez a szeretet, amiről Jézus beszél, aminek csak a mézes zöngését szokták emberek meghallani, az nem gyengeség, nem érzelmi túltelítettség, hanem hatalmas erő van benne. Semmi nem állhatja útját. Fordítsd oda a másik arcodat is, egészen addig, amíg le nem fegyverzed az erőszakkal közeledőt. Jön neked feltartóztathatatlanul a királyod, akinek hatalmas ereje van ebben. Nem állíthatja meg őt se kart, se harci kézív, se semmiféle emberi erőszak és akarat. Tehát örülj nagyon, mert megérkezik az, akire a lelked mélyén vártál. Az egy másik dolog, hogy az emberek első gondolata mindig valamilyen büszke gondolat szeretnék kitűnni, különösen egy ilyen kicsi nép, mint a magyar szereti, legalábbis álmodozva nagy tettek közepére képzelni magát, huszárokban gondolkodunk mindig, nem a csendes, szorgalmas, feltartóztathatatlanul céljai felé igyekvő nép, ami népünk, hanem mindig kackiás harci eseményekben gondolkodik. De Isten igéje szeretne másfajta örömmel megismertetni bennünket, azzal az örömmel, amelyet nem vehet el semmiféle emberi fenyegetés, rossz akarat, gúny, káröröm, törvénytelenség. Az öröm kikezdhetetlen, az öröm a belső békesség, az abban való hit, hogy a jó fog diadalmaskodni, Isten megváltó szándéka és akarata, ez több, mint a felfellobbanó vidámság, amiben tegnap volt részünk, és ennek nagyon örülünk, ez nagyon fontos és szükséges dolog, boldogok voltunk együtt a fiatalokkal, de az öröm megmarad az életnek a nehéz pillanataiban is, a vidámság eltűnik esetleg másnapra. Örülj nagyon, mondja az ige, és ha már idéztem Pált, akkor ott is, az örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek, ez ugyanezt fejezi ki, hogy ne csak úgy egyszer, hanem ismételten, és nagyon örüljetek, és megint csak aláhúzom, hogy erre az örömre emlékeztetni kell bennünket. Ezt nem moshatja el még a bűntudatunk sem. Örülünk annak, hogy jön az Úr, ami királyunk, az, aki nem csak büszkék vagyunk, aki nem csak viseli a hatalmi jelvényeket, hanem aki tudja is a dolgát, nem csak tetszeleg egy szerepben, nem csak a királyságnak azt az oldalát kívánja képviselni, ami az erőről, sőt az erőszakról szól, arról, hogy mindig a jó akaratának kell érvényesülni, hanem aki egységet munkál, aki biztonságérzetet sugal, akinek szeme van meglátni a gyöngéket, úgy beszél erről a pásztor királyról, másutt az ige, hogy a gyönge bárányokat ölben hordozza és szeliden terel. Nem mészáros ő, aki a bárányban csak a felhasználható színhúst látja, és nem egy szűcs, aki a bundát méregeti, azért, hogy hányféle kesztyű, sapka és egyéb lehet belőle. Az igazi pásztor nem gondolkodik azon, hogy megfosztja az életétől a juhait, hanem ő magát adja a juhokért. Tehát örülj nagyon, mert jön néked a te királyod. Nem pontosan olyan, mint amit mondom, ilyen felhevült, kicsit nacionalista gondolataiban minden nép kíván, mi királyunk legyen a legnagyobb és a legerősebb, és mindenkivel bánjon el félkézzel, lehetőleg, hogy hadrettegjenek és irigykedjenek körülöttünk a pogányok. Nem, ez a király nem sugároz magából fenyegetést a pogányok felé se, de a pogányoknak nincs is kedvük harcra kelni, és nem azért, mert félnek ettől a királytól, hanem mert szégyelnének. Egy ilyen kedves, ilyen meggyőző, szeretetben ilyen erős királlyal szemben az erőszak eszközeivel fellépni. Tehát ő békét hirdet a pogányoknak a békesség szerzés kockázatával is, mert van abban valami kockázat. Emberi kapcsolatainkban is mindenképpen. Kezdeményezhetek-e én egyoldalúan békét? Vagy meg kell várnom, amíg a másik egyértelmű jelét adja annak, hogy be fogja tartani a megállapodásokat. Ez a király nem kíván előfeltételeket, nem azért sugároz békét, mert a másik fél nem készül harcra, hanem éppen békességével és szeretetével akarja kioltani a másiknak a harciasságát, és ez nem csak a szűk környezetében teszi, hanem az egész világ felé sugározza tengertől tengerig, folyamtól föld határáig. Nem üzen hadat mindenkinek, tengeren innen és túl, nem fenyegeti őket, nem gúnyolja őket, nem kivagyi, nem üzenget senkinek, és nem sérti meg környezetét és a távol lévőket. A világ végéig mindenki azt tudhatja, hogy ő a békességnek a fejedelme, megegyezni akar, adni akar, szeretetet akar adni, nem kell tőle félni. Tehát ez a te királyod, akiről itt az ige beszél. Két fontos dolgot említ az ige itt a királyról, így mondja a Károli fordítás, hogy igaz és szabadító. Az igaz kifejezés ott a héber nyelven fordítható így is, hogy az, akit rehabilitáltak. Tehát egy rehabilitált valaki, akinek az igazsága valamikor megsérült. Vagy voltak olyanok, akik ezt kétségbe vonták, hogy ő igaz-e. Emberek úgy látták, hogy nem biztos, hogy igaz ez a király. Mindenféle rosszat mondtak róla, és ezt be akarták bizonyítani, de Isten rehabilitálta őt. Ez a mi reménységünk is a saját igaz voltunkkal kapcsolatban, amikor kétségbe esetten megpróbáljuk bebizonyítani, hogy mi igazak vagyunk, A világ körülöttünk hamis, mindenki ellenségünk. És nem tudjuk átengedni Istennek ezt a szerepet, hogy ő rehabilitáljon bennünk. Nem tudunk békességre jutni abban, hogy elég nekünk az, hogyha Isten rehabilitál és igazán nyilvánít minket. A nagy hétbe lépve, Jézusra gondolva, az egyik fontos újszövetségi üzenet, és pedig éppen a pogányoknak, távol lévőknek is, hogy Isten rehabilitálni akar, igazzá akar bennünket nyilvánítani, és nem úgy, hogy szőnyeg alá söpri a problémát, hanem valaki elviszi, nagyon bocsánatot kérek most itt, mert igényítetésben nem jó ilyen szavakat használni, valaki elviszi a balhét, valaki magára veszi a bűnt, valaki vállalja a felelősséget azokért a dolgokért is, amelyek személyesen nem őt terelik. De odáll helyettünk és értünk, hogy mi igazak lehessünk Isten szemében. Isten rehabilitálni akar, vissza akarja adni az igazságunkat, vissza akar helyezni a szabadok, a makulátlanok társaságában, az ő szent körébe bennünket. Tehát a te királyod önmaga is hordozza ezt a gondolatot, lehetetlen volt neki a halálban, az ítéletben fogva tartatnia, mert Isten rehabilitálta őt. A feltámadás az erről szól, a helyreállító Istennek az akaratáról. Isten nem akar elítélni. Jézus nem azért küldte ebbe a világba, hogy kárhoztassa ezt a világot. Jézus megjelenés semmiféle ilyen üzenetet nem hoz ebbe a világba. Hogy kinek van igaza és kinek nincs igaza. Igazzá akar tenni, el akarja bontani azokat a kerítéseket, amik ember és ember ügy és ügy között vannak, mert az ő kezében van ennek a joga, az igazán nyilvánítás joga, és ezt gyakorolta a te királyodon, és ő rajta keresztül gyakorolja azokon is, akik utána haladnak lépést tartva a kis szavádal, amit bevonul közénk. Tehát nem csak rehabilitált, hanem megszabadított, akit megszabadított ellenségeitől, és megszabadított a halál kötelékéből, és aki éppen ezért tud szabadítóvá lenni, hiszen ismeri a szabadság korlátozásának az állapotát. József történetét sokszor használjuk illusztrációnak, és pedig azért is, hogy érzékeltessük, nem tudott volna ő szabadítóként és segítőként megjelenni családja számára, hogyha nem látja, ismeri belülről, hogy milyen az elatottnak, rabszolgának lenni. Az igazi méltóság az belülről fakad, és most is azt mondhatjuk a gyakorlati életben, a hatalmat gyakorlókkal kapcsolatban is, hogy az, aki mindig mindent megúsz, aki mindig megúszik, mindig valahol felül van, aki nem tudja, hogy mit jelent szabadság korlátozását átélni, az nem lehet igazán szabadító király. Igazzá tett és megszabadított a te királyod, aki igazzá tesz és megszabadít téged. És itt ennél a pontnál siklik a tekintetünk a felolvasott szakasz végére, ahol 12. versben azt olvastuk, hogy kétszeresen megfizetett néked. Igen, erre gondol, igazán tett és megszabadított ez a kétszeres fizetség, amiről itt az ige beszél. Szó van ebben a szakaszban arról az elkerülhetetlen és látványos dologról is, ami a szövetségnek a vérét jelenti. Az azonnali biblia magyarázat talán a brisznek, a körülmetélésnek a vérére, hiszen ez azzal jár, erre a szövetségre gondol, de kitágíthatjuk az elképzeléseinket, és arra gondolhatunk, hogy a szövetség pillanataiban mindig megjelenik a vér, így az Egyiptomból való szabadulásnál, az ígéreteit beteljesítő Isten olyan kapun hozza ki Izrael fiait a rabszolgaság házából, amelynek a félfája és a szemöldök fája megvan vérrel kenve. És amikor a keresztfára tekintünk, mint oszlopra és szemöldök fára, ez a jel, amire nagyon gyakran rá szoktak kérdezni, miért nincs feje ennek a keresztnek, jobban emlékeztet talán az ajtóra is, főleg arra is, persze, amúgy egyébként volt ilyen keresztfa is, ez a szörnyű kivégző eszköz, az emberi fantázia minden kis mozdulatát megindította, és különböző kínzóeszközöket gyártottak, de talán az ajtófélfára jobban emlékeztet, a kapunak a sarkára, a kapura, amelyen át kijöttek a szabadságba Izrael fiai a rabszolgaságnak a házából, és megértették, hogy Isten szövetsége egyfajta vérszövetség. Az úrvacsorai közösségben is, majd most, amikor együtt leszünk, ebben is a kehely kézbevételekor erre a szövetség vérére gondolunk, amit Isten nem sajnált. Elment a végső pontig azért, hogy igazságot és szabadságot adhasson nekünk. De még egy gondolatunk maradt a szövetség vére után, mert eddig Isten tetteiről beszéltünk. Arról, hogy ő milyen áldozatot képes és hajlandó hozni azért, hogy szabadok lehessünk. De itt van a 12. versben a vitorlunk, mert olyan jó lenne, csak mindig Isten cselekedne. Ő igazán nyilvánít, ő megszabadít. Ki az, aki ezt megkérdőjelezheti? A 10. vers elmondja, hogy mi az, amit Isten nem tud helyettünk megtenni. És ez az, amire az úrvacsora kapcsán is többször emlékeztettem már, hogy a kenyeret és a bort nem tudja más elfogyasztani helyettünk. Tehát nem lehet azt mondani valakinek, a szomszédunkban, mellettünk ülőnek, hogy menj már ki, légy szíves, kóstold meg a zsuzsa által sütött kenyeret, mert ma megint ezzel fogjuk magunkhoz venni a jegyeket, és kóstold már meg a bort, nem ecetese, jó ízűe, emlékeztet-e valakire, menj, fogyaszd ezeket a dolgokat, és majd mondd el nekem, hogy közben mit értél át. Ez így nem jól van, mert nem hiteles az. Semmiféle tapasztalat nincsen benne. Menj oda, ízleld meg. Ezért mondják össze akkor az asztalhoz telepedve zsidó családokban, hogy aki éhes, jöjjön és egyen. Aki szomjas, igyon. Aki szomjózik, jöjjön én hozzám és igyék, mondja Jézus. Nem lehet azt mondani, hogy szomjas ember sosem tesz ilyet. Valaki menjen el és igyon helyettünk, és mondja meg, hogy mit jelent a szomjúságból a megnyugvás, a megelégedés állapotába jutni. Éhes ember nem lehet elküldeni, hogy egyen, ezt csak tréfásan mondták hajdan, hogy bizonyos luxus cikkeket a nép, az ő választott vezetőink keresztül fogyaszt ebben az országban, mert ugye nem nagyon jutott a boltból mindenkinek. Olyasmi banán például, a banánt mindig, ami választott vezetőinket keresztül fogyasztottuk. Nem lehet máson keresztül fogyasztani. És ezért mondja a 12. vers, hogy térjetek vissza az erősséghez. Térjetek Istenhez, mert ő is felétek fordul, az ő jóságos arcát rátok irányítja, hogy az áradni áldásban is mondjuk, hogy ragyogtassa rád az ő orcáját. Ő felénk fordul, de nem lehet hátat fordítva a szemébe nézni. Isten igazzá és szabaddá tesz, de ti térjetek vissza az erősséghez, reménységnek fogjai. Ezt hirdetem. Szóval itt egy bizonyos kútról, amiben benne ül az ember, van, aki ezt érzi biztonságosnak, ezt a kútélményt. Ül lent egy száraz kútban, el szoktunk zarándokolni, mindig Boldog Kőváralljára, ha helycén vagyunk, és ott van a nagy száraz ciszterna a várban, nem volt saját kútja a várnak, van, hogy 30 méter mély, le lehet látni, hogy fenekig van, aki belejtette egyszer a Jackie-jét, mert évek óta látom ott lent egyre fakuló állapotban ezt a Jackie-t, aki pénzt haigál bele. És ott van a várbörtön, ami szintén egy ilyen száraz kút. Itt azt mondja az ige, hogy jöjj ki a kútból, és térj vissza az erősséghez. Az erősség az a bástya. Tehát a kútból a bástyába. Ez egy egészen más helyzet. Kút is egyfajta erősség. Ott arra vigyáznak, hogy ki ne jöjjünk valahogy magunktól. 30 méter mélyből, létre nélkül nem lehet kimászni. Jöjj ki a kútból, és költözz a bástyába, az erősségbe, a toronyba, ami megőriz, ami egészen más kilátást jelent. Sokkal szélesebb perspektíva nyílik meg előtted, és ezt a lépést, ezt a döntést nem teheti meg más helyetted. Isten sem teheti meg helyetted, neked kell lépned, neked kell visszatérned, a feltételek adottak, miért vársz? Időtlen időkig arra, hogy a kutat felcserélt a bástyával, az erősséggel. Ez Istennek az üzenete ma a Mesiás váró hangulatban közöttünk, világvasárnap napján. Jön valaki, aki nem akar harcolni, aki nem lát bennünk ellenséget, és nem akarja, hogy benne hős, vérontó, győztest lássunk. Ő adja a vérét, a szövetség vérét értünk. És ki akar emelni a kútból, hogy a bástyába, az erősségbe, a magunk helyére, a magunk méltóságának a helyére ültessen. Legyen áldott ezért az Isten, és áldott meg bennünket is, őt keresőket, hogy az erősségben vele együtt az ő asztalánál ülhessünk. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk.
Köszönjük neked, mindenható és örökkévaló Istenünk, hogy te szabadító vagy. Köszönjük neked, hogy te ilyen módon is tekinthetünk. Köszönjük, hogy te igazán nyilvánítottál minket az Úr Jézus Krisztus áldozata által. Köszönjük, hogy erre emlékeztetünk a húsvétra készülve is. Segíts, hogy annak tudjunk látni téged, aki valóban vagy, aki igazságos, de kegyelmes Urunk vagy. Engedd, hogy hadd tudjunk elmélyülni benned, hadd kérdezzük őszintén, hogy kicsoda vagy te is, hogy hadd cselekedjük a te akaratodat minden napon. Segíts meg így mindenünket kérünk. Amen.
Amen. Helyüket elfoglalva a 32. dicséret első versét.